Kalandok a világ körül.
Napi 21 dollár 68 penny kenőpénzre, napi 10 dollár élelmiszerre és italra, 3 dollár 43 penny hazatelefonálásra, és mindez idő alatt 3386 liter elégetett benzin, 84 helyi segítő és 28077 darab fénykép. Ez egy 114 napig tartó, tehát majdnem 4 hónapos utazás számadat sora. Ez az utazás 11 országon ívelt keresztül, és 24.187 kilométert tett meg az utazás főszereplője, Lantai Csont Gergely fotográfus, aki itt van velem a stúdióban.
Szervusztok, szia!
Múlt héten kezdtük ezt a beszámolót, hiszen olyan hosszú volt az utazás, hogy érdemes volt két részre bontani. Múlt héten beszéltünk Kenyáról, Ugandáról, Ruandáról, Burundiról, Tanzániáról, tehát inkább az utazás második részéről, most pedig akkor visszaugrunk az elejére. Illetve egy nagyon furcsa szemponttal fejeztük be a múlt heti adást, egy olyan szemponttal, amiről itt a hátizsákban nem szoktunk beszélni, ugyanis azt mondtad, hogy ennek az utazásnak többek között az volt a célja, hogy gazdaságilag is felmérjétek Afrikát, és megnézzétek, hogy milyen lehetőségei vannak esetleg a magyar vállalkozóknak. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy mire jutottatok, vagy mennyire sikerült feltérképezni ezt a részt.
Ez így igaz, a fotográfiai munka mellett tényleg a másodlagos, de lassan elsődleges szerepét is betölti az expedíció céljának az, hogy megvizsgáljuk nem csak makrogazdasági szempontból, hogy milyen ez az észak-kelet-afrikai régió, hanem egészen konkrétan, konkrét üzleti tervekre lebontva, milyen lehetőségeket látunk ebben a régióban. Azt érdemes tudni Afrikáról, mielőtt mindenki csak legyintene, hogy hát mit akarnak ott az emberek abban a koszfészekben, hogy...
Mert hát bocsánat, ha már gazdasági szempontot nézünk, szerintem az emberek nagy többségének az az elképzelése, hogy ott félmeztelen fekete emberek marhákat terelgetnek, és ezt isszák a kecsketejet.
Nyilván van Afrikának egy nomád pásztor rétege, aki valóban így él. Ugyanakkor India és Kína már lassan 10 éve, 15 éve felfedezte Afrikában rejlő potenciált, és nem csak az ásványkincsek kigazdálkodásában jut vezető szerephez az említett két ország, de most már a mezőgazdasági beruházásokban is abszolút, és az infrastruktúrális fejlesztésekben is élen jár. Olyan mennyiségű kínai és indiai tőke áramlik be Afrikába, hogy gyakorlatilag egy második gyarmatosításról, egy gazdasági gyarmatosításról beszélnek a szakemberek. Egyébként a Financial Times írta azt, hogy Afrika ott tart, mint Ázsia a 90-es években, tehát egy nagy boom előtt járt, és ez talán igazolja is az IMF-nek a legutóbbi jelentése, ami 6,5%-os GDP növekedést számolt 2013-ra a teljes kontinensre. Hogyha ezt egy kicsit értelmezzük, és mondjuk levonjuk azt a 8-10 országot, amelyben polgárháború van, amely zűrös, és amely visszaesik, akkor ennek a gondolatnak az a tovább gondolása, hogy számos ország viszont kétszámjegyű GDP növekedést produkál. Angola például 18%-ot is elérte az elmúlt években, volt ilyen év. Hogyha ezt összehasonlítjuk a magyar stagnálással, akkor azért látjuk, hogy milyen őrületes tempóban bővülnek a piacok.
De mondjuk egy magyar vállalkozónak milyen keresnivalója van Afrikában? Tehát mi az, amit mi tudnánk oda exportálni, vagy amit ott tudunk fejleszteni?
A legőrültebb ötletektől a legegyértelműbb ötletekig nagyon szerteágazó. Hogyha azt veszük, hogy a magyar mezőgazdaságban milyen remek szakembereink vannak, és Afrikában hány millió hektár meg nem művelt földterület van, akkor már is láthatjuk, hogy a mezőgazdasági beruházások az egyik kitörési pontja például az Afrikába irányuló befektetéseknek, vállalkozásoknak. Ez például India nagyon-nagyon jól meglovagolja. Például Etiópiát tudom példának hozni. Gambela tartományban fél magyarországnyi területeket kapnak meg indiai állami cégek, akik kukoricát termesztenek, és az egészet viszik vissza Indiába.
Egyébként szerinted ez a hihetetlen fejlődés, meg az, hogy ott megjelenik a kapitalista tőke, ez mennyire fogja elrontani Afrikát, az autentikus Afrikát. Hiszen ezt nagyon sok helyen figyelhettük meg a világban, Vietnámtól Hawaiig, hogy abban a pillanatban, hogy a tőke megjelenik, a benszülöttek beszorulnak kicsi falvakba, vagy ők is rászoknak a gyarmatosítónak a életmódjára, ételeire, és megszűnik az, amiért egyébként most például szeretjük Afrikát, és még szívesen megyünk oda.
Még Szilasi Ildikóval 2012-ben jártunk Dél-Angolába, és ott bementünk pár kvanyama kunyhóba. Kvanyamák nagyon-nagyon tradicionálisan élnek, és a kvanyama kunyhóba Britney Spears poster volt belülről kiragasztva, több is. És ez az első jele annak, hogy szivárognak be a nyugat-európai, amerikai értékek vagy jellemzők Afrikában. Ezzel párhuzamosan, ahogy mondtad, megindult a városiasodás, tehát a soha nem látott mértékű az urbanizáció. A legtradicionálisabb törzsekből a fiatalok a jobb boldogulás reményében a nagyvárosokba költöznek, és ők aztán kezdik egyébként a kultúrájukat elveszíteni, ledobni magukról. Emögött, e felett mi nem ítélkezhetünk, mert mi is ugyanezen a folyamatokon, ha nem is ugyanezeken, de hasonló folyamatokon átestünk.
De nem félted, vagy nem sajnálod Afrikát?
Akkor sajnálom, amikor kihasználják. Akkor, amikor olyan vállalkozások alapulnak, és a modernizáció úgy megy végbe, hogy az ott fair trade módon jut is, marad is, tehát a farmer is jól jár.
Mondjuk a gyarmatosítók nem erről híresek.
Valóban India és Kína azért erre annyira nem figyel.
De szerintem Amerika meg Nyugat-Európa sem.
Igen, csak hogyha nézzük a nigériai olajkitermelést, ami gyakorlatilag a nigériai termőföldek egy jelentős részét művelhetetlenné tette, olyan szinten szennyezte Nigériának a földterületét, és nyilván a 200 milliós lakosság 99.9%-a semmi hasznát nem látta az ország olajkitermelésének. Lehet sajnálni Afrikát, de inkább szerintem olyan lehetőségekben érdemes gondolkozni, amivel ők is jól járnak, és mi is előnyhöz tudunk jutni.
Na akkor ezek voltak a gazdasági szempontok, vissza az utazós, a hátizsákos szempontokra. Említetted, hogy azért van 10-15 zűrzavaros, káoszba fulladt ország Afrikában, ahova a befektetők sem mennek, meg az utazó se nagyon. Ti a 114 nap alatt tévedtetek olyan helyre, ami nekünk zűrzavarosnak vagy káoszba fulladtnak számít?
Én kifejezetten figyelek arra, hogy olyan anyagokat hozzak az Afrikáról, ami a kultúra mesdjéjén halad. Tehát engem nem érdekelnek a sajtófutópályázatokon mindig visszaköszönő, felpuffadhasú kisgyerek, lelőtt szíriai általános iskolás hallgató diákok. Tehát, hogy ez nem az a terület, ahol én otthon érzem magam, és ahol én szeretek dolgozni, illetve nagyon-nagyon rossz képet fest és általánosít. Tehát nyilván Afrikába el lehet menni olyan helyekre, ahol ezek a folyamatok, el lehet menni Dél-Szudánba, el lehet menni a Közép-Afrikai Köztársaságba, Csádba, Nigerbe, Mogadisú, Szomália Mogadisú részére, és haza lehet hozni ilyen fotókat, és lehet úgy tálalni, hát ott ez tényleg így van, és ilyen borzasztó minden, de ez korán sem fedi a valóságot, tehát ez a primitív általánosítás, és ezért mi kifejezetten figyelünk arra, hogy kultúrákat mutassunk be, mert szerintem egyébként a magazinfogyasztók is már egy kicsit telítettek ezzel a folyamatos vérrel, háborúval, és ez nem hülyen tükrözi a valóságot. Tehát válaszolva a kérdésedre, mi főleg olyan területeken mentünk, ahol béke van, és ahol kulturális értékeket tudunk dokumentálni újszerűen, olyan módon, ahogy még nem voltak korábban.
De ha jól tudom, ha nem tévedek nagyot, szomáli földön jártatok, nem?
Szomáli föld és Kelet-Kongó volt.
Ami azért a határán van a zűrzavarba fulladt országnak.
Szomáli föld abszolút zűrzavarban van.
Ez ugye Szomáliának egy része?
Ez Szomáliának az észak-nyugati része, tehát Szomália egy ilyen fordított elbetű. Tehát, hogyha felállítjuk az elbetűt, és megtükrözzük.
Igen, matematikában jártások most örülnek.
Igen, akkor egy ilyen szomáli alakot kapunk. Na most azt kell tudni erről a szomáli földi részről, hogy a világ legbékésebb emberei élnek ott. Tehát úgy történik a pénzváltás az utcán, hogy mindenki, a pénzváltók elég sokan vannak, ilyen raklapnyi pénzek mögött ülnek, szépen kávézgatnak, teázgatnak, és este leterítik a pénzt egy ponyvával, és hazamennek. De a pénz az ott van.
Mert
mert az iszlámban, tehát nagyon-nagyon hűen muzulmánok, és szent meggyőződésük, hogy amit ellopnak, Allah kétszeresen fogja megbüntetni rajtuk, és biztos, hogy nem nyúlnak hozzá. Tehát Szomáliában sem, szomáli földön semmitől sem kell félni.
Na de hát nem csak a helyiek járnak azon az utcán, hát járnak külföldiek, vagy más országból átjött afrikaiak.
Én nem szeretnék annak a helyébe lenni, akit ott elkapnak lopáson. Egyetlen veszély az, hogy a Szomáliából az Al-Shabaab, az Al-Qaida afrikai észak-kelet-afrikai szárnyának a terroristái néha beszivárognak, és mondjuk az elmúlt 10 évben volt 3 robbantás. Tehát ez az egyetlen veszély szomáli földön. Ennek ellenére a külügy gyakorlatilag az összes európai országban nem javasolja utazásra. Ez abból fakad, mert egy nem létező ország. Tehát van szomáli földnek önálló hadserege, önálló törvényhozása, központi bankja, kormánya, pénzneme, mindene van, ugyanakkor senki sem fogadta őket el. Tehát nem létezik ez az ország. Az ENSZ se fogadta el, egyedül Etiópia fogadja el a létezését, és Addis Abebában, Etiópia fővárosában van egy kis irodájuk. Nem lehet nagykövetségnek nevezni, mert nem lehet nagykövetség egy nem elfogadott ország képviselete. Tehát egy ilyen office, egy ilyen Somaliland office van, ahol lehet vízumot igényelni, de egyébként, és ez az, ami szomáli földön folyamatosan visszaköszönt, hogy mindig megállítottak, hogy ugye újságíró vagy, fotóriporter, és mondom, igen, helyes, akkor mondd el Európának, hogy mi békések vagyunk, mi nem Szomália vagyunk, mi szomáli föld vagyunk. Itt látod, történt veled bármi baj? Nem, mondom, semmi baj nem történt velem, sőt, mindenki nagyon kedves. Na, ezt mondd el Európában, és egyetlen érdekes történettel szeretném ezt alátámasztani. Djiboutiból, ez egy nagyon kicsi muzulmán ország, Eritrea, Etiópia és szomáli föld közé beékelődve. Azért fontos Djibouti, mert egy 5000 fős amerikai kontingens van ott, francia idegen légiósok vannak ott, és az ENSZ-nek egy ilyen ugrópontja, onnan mennek mindig a drónok Jemen fölé terrorista bázisokat robbantgatni, tehát egy ilyen stratégiai jelentőségű hely, és Djiboutiból mentünk át szomáli földre. Ez egy 400 kilométeres sivatagi, nem út, mert út nincs, hanem így át a sivatagon GPS-en nézve, hogy merre, az tényleg a senki földjén. Műholdas telefonom volt, térerő, és sajnos a térerő egyébként nincs, sajnos nagyon sokszor elakadtunk a homokban, tehát nem tudott a kocsi tovább menni, elromlott a 4x4-es hajtás, és sima kétkerékkel nem tudtunk tovább, és szerintem nem tudtunk menni, hiába ástunk már harmadik órája, az éjjel 12-kor volt a szomáli földi sivatagban, nem tudtunk előre menni, és meg volt a helyi rendőrfőnöknek a telefonszáma, és fölhívtam éjjel 12-kor, hogy assalamu alaikum, de bajba vagyunk, és nem tudunk tovább menni, és nem szeretném az éjszakát szomáli földön a sivatagba tölteni, és mondta, hogy vendég vagyok Szomáliában, ne aggódjak, dőljek hátra, és egy fél óra múlva megjelent 2 darab óriási nagy Land Cruiser terepjáróval és 20 emberrel, hogy ők akkor most minket kimentenek, és még arra is figyeltek, hogy hideg ásványvizet és hideg kólát is hoztak nekünk, hogy hát nehogy már a vendég mérgelődjön azért, mert nekik nincsenek útjaik, tehát elnézést kértek azért, mert még nem volt pénzük utat építeni, de csak így lehet a fővárosba innen lejutni. És ez a 20 ember és a 2 terepjáró teljes egész éjszaka folyamatosan kísért minket, amikor elakadtunk rögtön, kötelet kötöttek a kocsira, tolták, húzták. 20 ember 8 órán át körülbelül dolgozott ezen az ügyön, hogy mi lejussunk a fővárosba, és amikor mondtam, hogy hát ne haragudjanak, én nem tudok itt most 20 embert megfizetni, akkor ezt ők úgy értelmezték, hogy nekem nincs pénzem, és a rendőrfőnök elővette a pénztárcáját, és kezembe akart nyomni $50, hogy hát hogyha nincs pénze, hogy lehet, hogy egy vendégnek nincs pénze, akkor itt van Welcome to Somaliland. És mondtam, hogy nem, ezt nem így értelmezem, hanem úgy értelmezem, hogy nem tudok most fejenként mindenkinek adni 20-40-50 dollárt, hanem ha gondolják, akkor meghívnék mindenkit egy ebédre, vagy valamire, és így tudom meghálálni. És azt mondja, nem, és inkább még ők hívtak meg ebédre.
Ellentétben szomáli földdel, ami nem létezik, a reklámblokkunk nagyon is létezik, és tudomásul veszük, és elfogadjuk, úgyhogy 1 perc reklám.
A lényeg. A Klubrádió krónikája itt a 92.9-en. Minden hétköznap reggel, délben, délután és este.
Reklám.
Hogy mi foglalkoztat mostanában?
az, ami a legtöbb vállalkozót. Szeretném tovább bővíteni a cégemet. Szeretnék a pékségemből több helyre szállítani a megyében. És hogy mindezt miből akarom megvalósítani? Hát amiből mások is. Növekedési hitelből.
Kivételes lehetőség kis- és középvállalkozások számára. Növekedési hitelprogram. Kamat maximum 2,5%, akár 10 évre is. Keresse a bankokban. További részletek a növekedésihitel.hu oldalon.
Reklám hangzott el.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bódi Gergő.
24.187 kilométer, 114 nap és 11 afrikai ország. Ennek az utazásnak a főszereplője Lantai Csont Gergely, fotográfus. Vele beszélgettek a mai nap, illetve veled beszélgettem múlt héten is, hiszen ketté bontottuk ezt az utazást. Azzal fejeztük be reklám előtt, hogy szomáli földön pikpak a segítségedre sietett 20 ember és a rendőrfőnök. Azt elfelejtettem megkérdezni, hogy milyen nyelven sikerült kommunikálni a helyiekkel.
Angolul. Angolul.
Mindenhol Afrikában, mind a 11 országban, perfekt módon?
Afrikának ezen a része inkább angol gyarmat volt, vagy nem volt gyarmat, de Etiópia nem volt gyarmat, míg mondjuk Nyugat-Afrika szinte mindenhol francia. Tehát itt azért ezekben az országban hivatalos nyelv az angol, és hogyha az átlagember nem is beszél, de mondjuk már egy rendőrtiszt, vagy egy iskolázott ember, úgy el tudunk kommunikálni.
Megérthető európai kiejtéssel?
Nehezen, de megérthető. A rendőrfőnök szomáli földön tudott angolul egész jól, tehát vele jól tudtunk kommunikálni. Még mondjuk Djibouti speciálő egy francia gyarmat volt, tehát ott viszont azért akadtak gondok, mert én nem beszélek franciául.
Ebben a 11 országban, vagy Afrikában akad olyan terület, vagy olyan térség, ami, hogy mondjam én, Európa konform, tehát ami egy európai embernek nem annyira távoli, vagy nem is annyira afrikai, hanem egészen otthon érezhetjük magunkat?
Egészen konkrétan kettő helyszín, Nairobi, tehát Kenya fővárosa, az a város, ahol minden van, ami egy európai nagyvárosban van, a 3D multiplex mozitól elkezdve tényleg minden, viszont az egy veszélyes város, tehát nekem nem fűznek hozzá pozitív élmények Nairobihoz, viszont ennek szöges ellentéte Ruanda, ahol pont 20 évvel ezelőtt 94 áprilisában volt a nagy Tutsi Hutu népírtás, és pont amikor ott jártunk, az pár hónappal érkezésünk előtt adtak át egy 3D mozit plázával. Ruanda az egyetlen afrikai ország, ahol eddig jártam, és volt menetrend szerinti tömegközlekedés, gyönyörű, tökéletes utak, Afrika Svájcának hívják egyébként, és költségvetésének egy jelentős részét az amerikai államtól kapja. Tehát egy nagyon-nagyon fejlett és abszolút élhető ország Ruanda, digitális könyvtár van a fővárosban, a teljes wifi lefedettség minden buszmegállóban, egy Svájc tényleg.
Ez nem semmi 20 évvel a népírtás után, amikor igen. Nem akarok rossz számot mondani, de azt hiszem, hogy 100 nap alatt 800 ezer tuszit végeztek ki a hutuk.
Igen, mert összesen én 1,5 millió nagyjából halálos áldozata volt a népírtásnak.
Hát ez nagyon pozitív fényt vet a ruandai társadalomra, azt hiszem. Utazóként egyébként mennyire érzékeltél különbséget a hozzád való viszonyulásban? Tehát meséltél szomáli földről, ahol különlegesnek számítottál, mint vendég. Volt még ilyen ország szomáli földön kívül, ahol különlegesen kezeltek csak azért, mert vendég vagy?
Szokták mondani, hogy Szudánban az találhatóak a legkedvesebb emberek Afrikában. Ez olyan szintekig is elmegy, hogyha az ember leül egy teára és egy vízipipára, és fizetne a pincérnek, akkor mondja a pincér, hogy nem kell, mert már valaki kifizette ön helyett az ön adagját, mert hogy hát vendég, és a vendéget azért illik meghívni. Szudán egy igazi gyöngyszem Afrikában, én nagyon-nagyon szerettem. Szudánnak, tehát van Dél-Szudán és van Szudán, tehát ez két különálló szuverén ország, pár évvel ezelőtti népszavazás követően elszakadtak egymástól. Mi Szudánban jártunk, Dél-Szudánban most egyébként polgárháború van. Szudán Nílusnak az utazható része, tehát Kártumtól északra és a Nílus folyójától, folyásától keletre a Vörös-tengerig. Egy nagyon-nagyon biztonságos, nagyon jól utazható, nagyon kellemes ország. Szudánban sikerült betekintést nyerjünk a Bedzsákhoz. Egy zárt muzulmán közösség, az előző adásban egy pár mondat erejéig említettem őket. Keleti sivatagban élnek. Annyi az érdekesük, hogy a keleti sivatagot is csak titkos szolgálati engedéllyel lehet meglátogatni. Ezt kellett nekünk elkordofani nagykövet úrtól Bécsből egy nagyon komoly ajánlólevél, kellett a kulturális miniszter úrtól egy ajánlólevél, és ezt a paksamétát be kellett vinni a port-szudáni titkosszolgálatba, és ott ültek rajta egy-két napot, és aztán megkaptuk az engedélyt.
Mi található ezen a területen, amihez titkosszolgálati engedély kell?
Nagyon komoly régészeti értékek vannak, tehát egy feltáratlan régészeti kincses bánya a keleti sivatag. Állítólag sok arany is van, de nekem erről nincs tudomásom, mert mi kizárólag a Bedzsákkal és kulturális témával foglalkoztunk. A Bedzsákról annyit érdemes tudni, 4000 éve változatlanul élnek, tehát a mai napig pattintott kő szerszámok megtalálhatóak a mindennapi eszköz használatukba, pattintott kő mozsárjuk van, és harcosok, tehát nagyon-nagyon komoly, büszke emberek, egyébként elég távolságtartóak, tehát lehetetlen hozzájuk bekerülni, anélkül, hogy egy helyi ne vinne be. Port-Szudánból ismerkedtünk meg Port-Szudánban Mohamed professzor úrral, aki egy Bedzsa egyetemi tanár, és ő vitt el a saját törzséhez, így tudtunk hozzájuk bekerülni, és nem lehetett a nők semmilyen formájuk közelébe férkőzni, tehát 100-200 méterről, hogyha a nők megláttak, akkor ők elmentek, a kunyhóik közelébe sem mehettünk, tehát egy elég érdekes világ, ami ott van. Tényleg, mint hogyha egy hatalmas időutazáson vennénk részt, és nagyon kevés olyan törzs van Afrikában, akik még klasszikus törzsi ruhákat hordanak, tehát nem az európai second hand pólókat hordják, hanem tényleg helyi szövésű varrású ruhákat hordanak, és ők ilyenek, tehát nagyon különleges élmény volt.
Készülvén erre a beszélgetésre nézegettem a honlapodat. Egyébként ezt minden hallgatónak jó szívvel ajánlom, ha beütik a Google-be Lantai Csont Gergely nevét, akkor megjelenik millió afrikai fénykép. Szóval nézegettem a honlapodat, ahol bőven találtam olyan képeket, ahol simán járkálsz gépfegyvert hordó férfiak mellett között. Nem féltél soha?
Nem félek az afrikaiaktól egy percig sem, mert nincs miért. Hiába van mondjuk Etiópiában a legtöbb törzsnél ott lóg a férfiak hátán az AK-47-es, de még soha nem fordult meg az, hogy ezzel még csak nyomatékosítsák is a kérésüket. Tehát ez általában a haszonállatok védelme miatt van náluk, illetve Dél-Etiópia esetén a dél-szudáni határ közelsége miatt egy határvédelmi feladatuk is van, de az, hogy ők nyomatékosítsák a Mindig csak kérlek, hogy figyelj, most már itt vagy nálunk pár napja, hát nem tudnád megvendégelni a családot 10 kiló rizssel, és akkor adok $2 10 kiló rizsre. De igazából elvehetnék mondjuk a $2000 is, ami nálam van, mert nem tudnék nemet mondani, hogyha a fegyvert
tesznek. Az AK-47-es.
Igen, az azért elég meggyőző, de ilyenre még soha nem volt példa. Tehát az ott az állatok védelme miatt van. És még hogyha nagyon komoly konfliktus alakulnak ki, akkor sem használ.
Néztem ezeket a tányérajkú nőket, és...
Ők a murszik egyébként Dél-Etiópiából.
Nem, tehát nem tudom azt mondani, még a legjobb szívvel se tudom, hogy ők boldogok, így élnek ezek a hagyományaik, de hogy nézi az ember, hogy 2014-ben, te atya úristen.
De miért jobb a fültágító, amit itt Pesten minden második fiatal fülében látunk? Ez ugyanaz. Egyébként az a kultúra, az innen ered. Tehát, hogy ott is a férfiak ugyanilyen fültágítókkal mászkálnak a mai napig, csak ők így csinálják x ezer éve.
Á, tehát akkor ők mondják azt, hogy hát ezek az európaiak milyen hülyék.
Igen.
Átvették azt, amit mi így csinálunk. És nézek az órára, még pont 2 percünk van, hogy egy kicsit Kongót is megemlítsük ebben a beszélgetésben.
Kongó egy különleges világ. Kongóban mindenhez engedély kell, a levegővétel sincsen ingyen, mindenből lehet probléma, amit megbeszélünk, az biztosan nem úgy lesz. Tehát egy ilyen hatalmas Afrika Afrikája és egy ilyen káosz a köbön. Tehát egy ilyen nagyon embert próbáló és idegörlő feladat Kongóba bármit is csinálni. Mert mindig megjelenik egy okoskodó hivatalnok, hogy ő innen és innen jött, és engedély kell itt ahhoz, és miért nincs engedély.
Kenőpénzért?
Ó, persze, a kenőpénz az Kongóba.
Mert hogy ugye úgy kezdtem az adást, hogy naponta 21 dollár kenőpénz, ami a 4 hónap alatt majdnem 3000 dollár.
Igen. Hát ez Kongó eléggé megdobta. Tehát a Kongó az átlagot azért emelt. Tehát úgy indult, hogy hiába volt érvényes vízumunk, azt mondták, hogy nem mehetünk be az országba, mert neki kell egy ajánlólevél. De hát az ajánlólevél meg a vízumhoz kell. Tehát ha már van vízumod, akkor van ajánlólevél, és nem kell nálad legyen. Tehát ha van vízumod, jogosult vagy belépni az országba, de nem. És hát akkor nem mehetünk be semmiképpen, sem, hogy 3 órás húzavona eredménye az lett, hogy igazából eltekintenek fejenként 20-20 dollárért az ajánlólevéltől. Tehát, és ez
és gondolom, ti azt mondtátok magatokban, hogy ezt mondhattátok volna 3 órával ezelőtt.
Ez egy rituálé. Tehát, hogyha 3 órával ezelőtt bedobjuk a kenőpénzt, az 200 dollár. Mert itt megy, hogy ki az erősebb. Kinek van jobb alkupozíciója. Tehát, hogyha mit bedobjuk, hogy oké, essünk túl rajta, fizetünk, akkor 200 dollár fejenként, vagy 500. Akkor tudják, hogy ezeknek van pénzük, csak idejük nincsen, akkor már más-mások az alkupozíciók, de látják, hogy oké, én ráérek, akkor estig csak túljutunk ezen a problémán, akkor már nekik is lennebb megy az áruk.
Így befejezésképpen volt olyan ország, ahol nem volt szükség kenőpénzre?
Szerintem nem volt. Tehát, hogy talán Szudánban a legkevésbé. Ott annyira megvendégelik az idegent, hogy szerint nem, Szudánban egyáltalán nem volt szükség kenőpénzre. Tehát nyilván a törzseknek, a helyi embereknek munkájukért cserébe adtunk, de általában ott sem pénzt, hanem mondjuk egy zsák kukoricát vagy rizs, de Szudánt leszámítva és Szomáliát, Szudánt és Szomáliát leszámítva mindenhol, főleg Egyiptomban ott nagyon-nagyon-nagyon nehéz a helyzet.
Lantai Csont Gergely fotográfussal beszélgettem, lehet képeket nézegetni a neten Lantai Csont Gergely neve alatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy
itt voltál. Én is köszönöm.